Mai szerdai alkalomra igazából nehéz volt készülni, hiszen több gondolat is volt a fejemben, több gondolat, és úgy tűnt, hogy végül is nem fog hozni üzenetet. Benne volt a szívemben az, hogy beszéljek a Pál első levelének, Korintusbeli levelének azon részéről, hogy milyen, aki házasságban van, milyen az, aki feleség nélkül, aki Pálnak a tanítását a házasságról. Hiszen csendes napjaink lesznek, és a csendes napok előtt, ha körbe leltározok, bizony nagyon sok helyen van felemás iga, nagyon sok helyen van rendezni való házasságukban, vagy éppen valaki házasság nélkül van, és ezt az üzenetet igazából mindenkinek szólóan el lehetne most küldeni. Különösen abban az időben lehetne elküldeni, közzétenni ezt az üzenetet, amikor a család ma már Magyarországon is egy valami rossz szokásnak tűnik, és kopik egyáltalán a házasságoknak a száma. Egyáltalán az a vágy, hogy házasságot kössenek. Pedig csak ha egy mondatot kiveszek ebből, aki pedig feleséget vett, Korintus levél 7. fejezetének a 32. versét. Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek, aki házasság nélkül van, arra visel gondot, ami az Úré. A mi módon kedveskedhessék az Úrnak. És ebben a kettőségben mégis ott van egy igazság. Ha nincs feleséged, akkor hogy kedveskedhetnél az Úrnak? Hiszen minden áldás akkor teljes, hogyha egy ember a teljességét éli meg az életbe, nem fél ember, hanem feleséggel rendelkezik, vagy nem lány, hanem férj is van, aki a betakarását teszi. Tehát önmagában miképpen kedveskedhetnék az ember, ha nincs felesége, akkor nincs egy olyan szövetségben, egy olyan kötelékben, ahol maga Isten van középen. És ha középen van Isten, akkor könnyebb ám egy házasságban Istennek is kedveskedni, hálát adni, és valóban a hálaadás kérdése, igen kardinális kérdés lenne, hogy miért vagyunk mi hálátlanok és örömtelenek, mert belül nincs rend az életünkben, mert a házasságaink nincsenek rendben, vagy nem Isten szerinték, vagy hiányoznak eleve. Vagy eleve félünk a házasságtól, hiszen ez a kor az diktálja, hogy jobb egyedül lenni. No, de nem erről akarok beszélni, hanem egész másról. Ami másik téma előjön, számomra mégis Józsué könyvében van, és Józsué 9. fejezetében, amikor a gibeonitákról beszél a Bibliának az igéje. Lazán elmondom a történetet, amikor a választott nép bemegy ugye a ígéret földjére, akkor vannak, akik ellene hadakoznak, 9. fejezet, Kiteusok, Emorusok, Kananeusok, Perizeusok, Kviveusok és Jebuzeusok a tenger partja mellett gyülekeztek, összegyülekeztek, hogy megvívjanak Józsuéval és Izraellel. Azonban volt egy nép, amelyik folytatom tovább most már szó szerint, a 3. vers, Józsué 9-ben, de meghallák Gibeon lakosai is, amit Józsi Jerekával és Aival cselekedett vala, és ők is ravaszul cselekedének, elmének ugyanis, és követekül adák ki magukat, szerzének azért hamarékra ócskazsákokat és ócska megrepedett és összekötött boros tömlőket, és ócska megfoltozott sarukat lábaikra, és ócska ruhákat magukra, az útra való kenyérik is mind száraz és penészes vala. A folytatása ennek a történetnek az, hogy eljátszották azt, hogy ők messzire jöttek, elmondták, végülis hazugság árán mentették meg az életüket, és a történetet a 9. fejezetben, amikor olvassuk a 21. verstől, mondanak azért a főemberek nékik, ám éljenek, és lőnek favágóivá és vízhordozóivá az egész gyülekezetnek, amit szóltak vala nékik a főemberek. Hivatá ugyanis őket Józsué és szólanék, mondván, miért csaltatok meg minket? Ezt mondván, igen, messziről valók vagyunk, mi tőletek, holotti ti közöttünk laktok. Most azért átkozottak legyetek, ne fogjon ki közöttek a szolga, a favágó és a vízhordó az én Istenemnek házába. Azok pedig felelvén Józsinek mondának, mivel hogy nyilván tudtokra esett a te szolgálatnak az, amit az Úr, a ti Istenetek parancsolt vala Mózesnek az ő szolgájának, hogy néktek adja az egész földet, és kiértje előletek a földnek minden lakosát, igen féltünk tőletek a mi életünket, féltük tőletek a mi életünket, azért cselekedtük ezt a dolgot. És most íme a ti kezedben vagyunk, amit cselekedni jónak és igaznak tetszik előttetek, úgy cselekedjetek. És úgy cselekedik velük, és kiszabítja őket Izrael fejének kezéből, és nem ölik meg őket, és tevi őket József azon napon favágókká, vízfordókká a gyülekezethez, és az Úr oltárához mind e napig azon a helyen, amelyet választand. Bármilyen furcsa dolog, mégis azt kell mondanom, hogy a gibeoniták története most előremutat minden egyes szolgálatunkra, és egycsendes napokra is előremutató. Előremutató, hiszen amikor Isten küldetésébe jár bárki szolgálatban, vagy úgy, mint Izrael népe, a választott nép, a kánaáni honfoglalásra érkezik, úgy erővel és hatalommal megyünk. Ez így igaz, mert előttünk jár az Úr. Előttünk megyünk, és Istennek tényleg az a szándék, hogy megszabadítsa azt a területet minden olyan szellemiségtől, és minden olyan szellemiség képviselőjétől, amelyik ő ellene működik, vagyis pogány idegenek isteneket imádó. Tehát gyakorlatilag minden pogány és minden parázna dolgot Isten ki akar írtani előttünk és velünk is. Tehát tulajdonképpen minden szolgálat, szabadító szolgálat, ahol mi képviseljük jelenlétünkkel is Jeshua Hamasiát, aki előttünk jár. Azonban mi is megtapasztalhatjuk minden útunkon és szolgálatunkon azt, amit a választott nép József vezetésében megélt. Vannak, akik a szolgálatok ellen összegyülekeznek, keresik a fogást, hogy lehet az ígéretektől eltávolítani azt, akinek ma szolgálni kell, mint annak idején a választott népet megakadályozni, hogy Isten tervét végrehajtsák és betöltsék. De ugyanakkor van ma is egy gibeonita nép. És ez egy nagyon kényes kérdés, hogy ki ma a gibeonita? Igen, rengeteg van. Majdnem, hogy több, mint a választott nép, ma Krisztus testénél sokkal többek vannak a gyülekezetekben. A gibeonita ma is ott van. Nem kevés. Gibeonita vallások vannak, a gibeonita felekezetek, egyházak vannak, akik félnek Isten ítéletétől. Félnek, tudják Isten igazságát, hallottak Istenről, tudják a Biblia igazságát, hallottak Krisztusról, tudnak mindent. De félelemből. Azért, hogy a halálom után majd föltámadok, és a nagymamival kézen fogva sétálok a mennyek országába. Félelemből képesek hazudni. Képesek hazudni, hogy ők elfogadták Jeshua Hamasiát. Képesek hazudni azért, hogy csatlakoztunk, keresztények lettünk. De Krisztus testéhez nem csatlakozhattak, amíg valójában mindazt magukévá nem tették, régen betérésnek nevezték azt a zsidó népbe, amíg teljesen át nem adták az életüket, és nem vette Krisztus testévé. Annak idején ezzel nem volt lehetségesek a betérés által. A gibeonitáknak a példája számunkra ma is úgy üzenet. Vannak közöttünk gibeoniták. Vagy mi vagyunk a gibeoniták között, a sok-sok vallásos ember között, aki mikor megszületik, akkor azért lesz vallásos, hogy legyen egy pap, aki eltemet, mert ki tudja azért jó Istennel jóba lenni, mert azért hallottunk az Istenről, meg meghalunk, meg ezt tudjuk, hogy meghalunk, és hát azért jobb lenne ott üdvözülni, meg ha feltámadunk, mégiscsak mi lesz? Üzleti viszony. Hány de hány gibeonita van? Üzleti viszony. És hány de hány gibeonitával vagyunk kapcsolatban, amikor tudjuk, hogy az élete nincs rendezve, pedig igazából szolgáló. De milyen szolgáló? Mert Isten betűrte. Itt Józsefnek a szavaival élve betűrte. Igenis, a gyülekezetekben vannak olyan szolgálók, akik ott vannak, de nem Krisztus teste. Ott vannak a favágók, ott vannak a vízfordók, ők, akik segítik az oltárnak a munkáját kívülről, nem mehetnek be, beljebb, ők azok, akik bármilyen módon a fizikai, vagy akár anyagi, vagy akár lelki imáikkal is segítik a szolgálatokat, de nem mehetnek be. Nem mehetnek be, mert gibeoniták. És Isten, én úgy gondolom, hogy most is ezen a csendes napokon is, meg minden egyes szolgálatunkkor, ma már a kegyelem által ezen változtatni akar. A gibeonitákat Isten is szereti. Igen. Később egy másik történetet veszek elő, ahol miattuk büntetés is volt. A gibeonitákat azok, akik félelemből, de mégis Isten mellett mondják ki a szavukat, a vallásos embert is szereti Isten. Egy másik kérdés, hogy hogy viszi el az üdvösségre, hogy készíti el az ő szívében a megtérés, újjászületésnek a kérdését. Ma is sok gibeonita van. Gibeonita, aki azért jön el, mert megöregettem, és hát nem sokára meghalok, és akkor jó lesz, hogyha jó elszámolás lesz Isten előtt. Igen, volt egyszer egy apósom is, aki minden áldott nap leült, és sokszor szólt nekem, hogy ugorjak le már a városba, és adjak valakinek pénzt, az abból, amit ő ad nekem, vagy valami adományt, és nem értettem, miért fontos ez neki. Ő zsidó emberként minden nap hozott egy könyvelést, hogy mennyi jó cselekedet csinált, és mennyi rosszat. És ha rossz cselekedet egyel több volt, akkor gyorsan szólt nekem, hogy menjek le ehhez, vagy ahhoz a szegényhez, adjak neki egy százast, akkor az még pénz volt, vagy adjak neki egy cipőt, vagy adjak neki valamit, hogy a mérlege, a mérlege, az elszámolási könyvelése az nullás legyen minimum, de inkább vigyek még valakinek, még adjak valamit, hogy plusz legyen, mert ki tudja, hogy meghalok-e. A zsidó emberek között bizony ez működött, mint példaként is hoztam az apósomat, és ehhez képest működik ez az elegettevő kereszténynél is. Nem átadott életű, hanem félelmébe keresztény. Nem átadott Krisztus testében lévő ember, hanem tart Istentől, és pogány módon eleget akar tenni Istennek. És Isten azt mondja, nem zavarlak el, tudok veled mit kezdeni, mert mindaz, aki Isten megvallja, az már Isten kezébe van, és Isten kimunkálja neki a döntés lehetőségét, hogy igen, nem, elfogadja Jesu Hamasiat. Ez a kérdés, hogy mi hogy bánunk ezzel a réteggel, szabad így mondanom, vagy a többséggel így is szabad mondanom, hogy mi ezeket igazából kiirtanánk-e. Nagyon sokszor kiirtjuk a nyelvünkkel. Ő csak ilyen, ő csak névleges keresztény, ő csak tudom, hogy milyen, ilyen szombati vagy vasárnapi keresztény hívő. Tudjuk, bizony itt is, ma is érvényes, ne bántsd a gibeonitát. Adjál neki lehetőséget, nem az oltárnál, nem szolgálhat Isten jelenlétében, nem lehet közösségben az oltárba, a szentélybe, de amit Isten akar adni, bizony általa is megkaphatod, hogy ő vágja a tűzre való fát az oltárnál, ő az, aki vízhordó, ő az, aki itt a Józsi által adott lehetőségeket, feladatokat ellátja. Meg kell hagyni. Nem a mi dolgunk elítélni, megítélni valakinek a szellemi lelki állapotát, de tudnunk kell, hogy vannak gibeoniták. Tudnunk kell, és nagyon-nagyon tudok kell figyelnünk, hogy ki az, aki félelemből hívő. Ki az, aki félelemből fogadta el Istent? Ki az, aki érdekből, mert félek attól, hogy a házasságom, a halálom után, és sok minden? Annyi minden példát lehetne felhozni, de ez a kérdés. Ki az, aki félelemből hívő? Akkor ne vágyjon szolgálatra se. Isten megtűri, vannak részfeladatok, úgy, mint a gibeonitáknak volt a fahordás és a vízhordás, és egyéb ilyen másodrangú munka, segédmunka, oltári segédmunka, de ne vágyjunk addig, amíg félelemből vagyunk hívők, arra, hogy Isten jelenlétében legyünk. Ezért üres. Ezért üresek a templomok, ezért üresek a gyülekezetek, mert a teológiákban is félelemre felhívó szavak vannak, és a félelemre vezető szavak vannak. A proféciák tömkelege, amit elhangzanak, mind félelemből szól. Ez lesz, meg az lesz, meg Armagedon, meg világvége, meg mitten, micsoda. Istennek a proféciái sem, Isten igéjének egyetlen része sem félelemre alapszik, és nem félelemet kell, hogy gerjesszen emberekbe. Örömet kell, hogy gerjesszen bennem, hogy van ígéretem, hogy van Istennek bizonyság, és olyan törvény, ha betartok, akkor ez nekem jó, mert megtapasztaltam az Isten rendelései, elrendelései számomra áldások, mert ha én úgy bánok a teremtett világnak azon részével, hogy nekem adott, ahogy Isten akarja, ez visszahatólag nekem áldás, mert nagyon jó. Ez a hívő életünk, amiben bizonságtevők lehetünk, hogy jaj, de jó, hogy tiszta a házasságom, mert nem kerül sokba a prosti, meg egyáltalán a gyerekem nem lesz az, aki lehetne, egyáltalán van gyerekem, és egyáltalán nem kell hazudnom, és egyáltalán házasságban élek, és Isten jelenlétében, szentségében, ahol valóban boldog lehetek, ahogy a korintusi levélben is olvastam, hogy örömmel hálát adhatok Istennek, mert olyan helyen és olyan helyzetben vagyok, hogy vele és egy felesége családban. Tehát oda kell figyelnünk a gibeonitákra, és akkor leginkább, amikor például most egy csendes napokon nem tudjuk, hogy ki érkezik. Nem tudjuk azt az érzületet, hogy ki miért jön. Fog jönni olyan, aki a lelki életét akarja megélni, örömködni akar. Van, aki a halál szélén van, mert már alig húzza magát, már olyan állapotban van, hogy örül, hogy él, és hálás vagyok Istennek, hogy azért tőlünk el tud menni annyi víz, annyi ige, hogy életben maradtak emberek, de őket is örömhöz, hálaadáshoz kell vezetni, és nem a félelmet kell úgy elvenni, hogy félelem helyett félelmet adok, és nem úgy kell Istenhez vezetni embereket, hogy a félelem által. Nem ijeszgetni kell embereket. A gibeonitákból izraelitákat lehet ma csinálni, régen nem lehetett, régen a népen belül volt egy nép, érdekes dolog. A választott népen belül volt egy nép, a gibeoniták, vagy több is, amelyik nem betért, mégis ott volt, nem betért a zsidóságba, de mégis a templomi szolgálatot látta el. Templomi szolgálatot látott el, de mégse Isten jelenlétében, hanem külső holdudvarában volt a templomnak lényegével ebben a kisegítő munkáival. Becsüljük meg a gibeonitákat. Ha Isten nem azt mondta Józsefnek és a választott népnek, hogy becsaptak, hát most akkor duplán élesz ki a késedet és vágd el a torkukat. Nem azt mondta Isten, hanem azt mondta, hogy igen, legyenek örökre favágók és vízhordók, ha jól idézem, örökre legyenek átkozottak, favágó és vízhordó az én Istenemnek a házába. Ez az átkozott annyit jelent, hogy az áldást kiszolgálják, de mégis átkozottak, hiszen ők nem lehetnek bent Isten jelenlétébe. Azonban az átkot ez a golgotai váltságmű, mint olyan, most végképpen eltörölte. Ma már a vízhordóból, a favágóból is lehet olyan, aki levit a papként a családjába, vagy bárhol. Isten akaratából szolgál. Ezt az átkot meg lehet törni. Ezt az átkot meg lehet szüntetni. De miért? Hogyha végre szembesülünk azzal, hogy félelemből lettem hívő. Hogy azért tettem föl a kezemet, hogy a gazdasági válságot megússzam. Azért tettem föl a kezemet, hogy ne váljon el tőlem a férjem. Azért tettem föl a kezemet, mert egyszer nem tudtam mit kezdeni magammal, és hát akkor hát, ha viszonozza Isten az én kézfeltevésemnek, vagy bemerítkezésemnek, vagy bármi ténykedésemnek a hazugságát. Mert tulajdonképpen sokszor a bemerítkezés hazugság, mert átadom az életemet látszólag, és közben nem történt meg. Átadom az életemet, követlek, csak nem indulok el. Sok minden ilyen negatívot lehetne hozni a gibeoniták életéből, hiszen magam is voltam gibeonita, amikor féltem, hogy ha eltávolodok Istentől, akkor nekem annyi. Volt egy időszak, amikor gibeonita voltam. Tényleg Isten kegyelme, hogy elvezet odáig, félelemnek vége, itt a teljes életadásod félelemmentes a továbbiakban. És ebben a pillanatban, amikor ez a félelemből való hívőség átmegy újjászületett életre, abban a pillanatban a vízfordóból és a falvágóból levita lehet. Ma már Istennek ez a hatalma szeretete, levita lehet. Levita lehet, Isten elé állhat bárki, ha bevallja Isten előtt. Uram, én azért jöttem ide eléd, és azért mondtam igent, üzletileg féltem. Féltem, hogy mi lesz halálom után. Féltem, hogy a földi életembe a másik ember ki fog nyírni, le fog taposni, bármik meg fog fúrni a munkahelyemen, vagy bármi. Félelemből lettem a tiéd, és igazából nem voltam a tiéd. Itt van a változás, amikor Isten azt akarja a félelmet megszüntetni, és rendezed a dolgokat velem. Gibeonitából izraelitává kell lenni. Abból, aki félelemből lett Istené névlegesen, annak van egy helye, de van egy türelmi idő is, amíg Isten azt mondja ma, hogy döntened kell. Nem lehet félelemből keresztény az ember. Bár sokan mai napig is félelemből a temetéséig ott van, de én hiszem azt, hogy mindenkivel ma már Isten személyesen beszél, hogy tedd félre a félelmet, mert a mennyország nem a félelmednek a jutalma. A mennyország nem azt jelenti, hogy tettél valamit, és annak a jutalma, nem az elegettevő kereszténynek a jutalma a mennyország, hanem az, aki Isten igéjét betölti, és az ő akaratában jár, és engedelmes, és aki ebben jár, annak viszont a félelme nincs is, hiszen Krisztusban nincsen félelem. Krisztusban nincsen félelem, így a mai gibeoniták nem Krisztusban vannak. Tehát meg kell értenünk, hogy a gyülekezetekbe, közösségekbe, egyházakba, felekezetekbe vannak, akik nem Krisztusban vannak, mégis szolgálnak. Vannak, akik nem Krisztusban vannak, de mégis segítik a szolgálatot azzal, hogy fát visznek, vizet visznek, és végzik azt a munkát, ami kell végül is az oltárnak a működéséhez, kell a templomnak és a városnak a működéséhez. Istennek ez a szeretete, hogy nem engedi őket, mégis látják azt, hogy mi folyik a templomba, és lehetőség a mai helyzetben az, hogy a Gibeonitából lehet Isten népe, sőt, levita lehet. És ezt nagyon ki kellene hangsúlyozni. Azért kell később hangsúlyozni, mert hogyha valaki jön közénk, és reszket, de nyárfa levél, hogy holnap mi lesz, hiszen naponta támad a sátán, és a világ helyzete is az, a bűneink következményeképpen, hogy holnap miből fizetem ki a fűtésemet, miből fogom iskolázni a gyerekemet, sorban mondhatnám mindennapi problémákat. És majd, ha hívő leszek, hogy Isten gondot visel rám. Ez a gyermekes viselkedést Gibeonita döntéshez vihet embereket. Tudunk-e úgy bizonságot tenni, hogy én nem azért lettem hívő, hogy érdekből, nem azért lettem hívő, hogy Istenre terhelem a megoldásokat, hanem azért, mert tudom, hogy az ő szavát betölteni, az ő igéjébe járni minden félelmet megszüntet. Megszüntet, és nem veszhet el semmim. Épp ma olvastam éppen Pálnak a búcsúzását is szinte, mikor ment Jeruzsálembe. Ő is ment Jeruzsálembe, mert tudta, hogy be fogják kötözni. Tudta. Sőt, utána egy proféta közölte vele, hogy ne menj Jeruzsálembe, megkötöznek. Mégis döntött, hogy megy. Még el se lehetett vezetni az úgymond kellemetlen rossz helyzettől. Tudta vállalni Isten akaratát, mert tudta is Isten akaratát, hogy az övé, és hiába mondott igazságot egy proféta, hiába mondta, hogy meg fognak Jeruzsálembe kötözni, azért nem menj oda. Tudta, hogy Isten szava minden más emberi szónál fontosabb, még ha pillanatnyilag úgy néz ki, hogy jaj, akkor is. Pál is nem uralkodhatott rajta a félelem. Nem uralkodhatott, pedig tudta, hogy a halálba megy szinte. Tudta, végre el is mondja az útját. Tudom, el is búcsúzott, rendezte, mint egy végrendelkedett is, hogy senkinek nem tartozom, és nem lehetett a félelemmel megkísérteni. Ez a hívő embernek, én azt hiszem, a valódi tulajdonsága, akármi van, nem félek. Nem azért, mert én, nem azért, mert én macsó vagyok, és megeszem a világot, hanem azért, ha Isten velem, kicsoda ellenem. De ez nem egy harci felhívás, hogy én megyek, azt majd Isten segít, hanem az, hogy én vagyok ő vele, az ő akaratába járok, és ő az övéit megvédi úgy, hogy nem is közelíthet az ellenség. A hívő embernek a sajátossága tényleg a félelem megszűnt. És én azt hiszem, hogy most ezen a csendes napokon is nagyon jó lenne erről beszélni, négy szem közt is, hat szem közt, ahogy Isten adja, és ahogy egymást megszólítjuk. Félsz-e? Mert én nem. Félsz? Van-e bizonságod? Mert én nem. És mondd el a bizonságod másnak, hogy nem Gibeonita vagyok, hogy most azért megyek Istenhez imádkozni, hogy föl tudjam nevelni a fiamat, mert emberi számítások szerint én 80 éves koromban focizni kéne még. Nyugodt vagyok. El tudod-e mondani, hogy te miért vagy nyugodt? El tudod-e mondani, hogy milyen kisugásai jönnek a sátának, és ha ki nem is nevettem, de azt mondom, hogy tudom, mit mondasz. Ennek ellenére én tudom, Isten mit mond. Van-e bizonyságtevő szabad azoknak a gibeonitáknak, akik ma vizet hordanak és fát vágnak? Lesz-e szabad, hogy ők leviták legyenek? Ez a kérdés. Ez a kérdés, mert ezen a három napon, hogy megérted-e, hogy valaki azért jön, mert fél. És azért csatlakozott valahova, vagy fog csatlakozni, mert fél. Ezt a félelmet, mint olyat, leplezzük le. Gibeonita, nem tudsz boldog hívő életet élni. Az, hogy vizet viszel, fát hasog, az szép munka. Ez szolgálat egy közösségbe vagy egyáltalán tényleg fontos dolog. De Isten egy sokkal többet akar adni. Te egy választott népnek kell, hogy tagja legyél. Hiszen két választott népet is ismerek a Bibliából, az egyik Izrael, a másik meg Krisztus teste. Isten ma azt akarja, hogy Krisztus testének a része legyél. Gibeonita, ne félj, ne rinyálja, ne hazudjál, hogy ilyen csóró vagyok, ilyen bűnös vagyok. Hány ezer imát hallottam, Uram, én úgy, fölvették a rongyos cipőt, rongyos ruhát. Hazudnak. Hazudnak a bűnbánó imákkal. Uram, én ilyen gyülekezetekben hallom sokszor, már sokszor nem, mert nem megyek sokszor, némely gyülekezetbe elmegyek, és már mosolyogtam, hogy folyamatosan sírnak. Uram, én olyan vagyok, vedd már le azt a kopott bakancsodat. Mutasd meg, ki vagy. Mutasd meg, hogy te néphez, a Isten néphez akarsz tartozni. Nem a, a fájdalmaidat akarod az oltára tenni, és a félelmedet, hogy Uram, én úgy félek, segíts. Majd úgy mész az oltárhoz, Uram, én már nem félek. És ez lesz az igazi, amikor oda mész a szentélybe. Szentélybe te félelemmel nem mehetsz be. Szentélybe te áldozni nem mehetsz be, még bűnáldozattal se. A szentélyben nincs már félelem, mert a szentélyben már Krisztus van. A szentélyben a főpap van. Én nem mehetek Istenre, hogy úgy félek. De akkor valami tévedés vagy, Gibeonita. Neked a választott népnek kell a tagjával lenni. Neked az életedet kell rendezni. A félelem Gibeonita időre szóró átmeneti állapot. Isten nem vet el, mert a félelem hozott. Nem ő adta a félelmet különben. Nem ő adta a félelmet, te félsz Istentől. De Istennel ezt a viszonyt meg kell szüntetni, hogy félek Istentől. Keresztény szinten tanítják, hogy félni kell Istentől. Az atyától nem kell félni. Az atya olyan, hogy a gibeonitát se öli meg. Pedig először az volt, hogy öld meg őket. Ha a félelemből is jön hozzá valaki, megtartja. De egy idő után nem csak megtartja, hanem azt mondja, hogy a félelemtől szabadulj meg. Mert félelemmel nem lehet Isten elé menni. És ez egy nagyon komoly mondat. Azért komoly mondat, mert így parancsolják Isten elé az embereket. Ezért ilyen oltári nagyok a bazilikák, hogy a bemész, a kis hangyának érzed magad, hogy félsz, a senki. Te valaki vagy, ne félj. Ne félj. Isten elé nem lehet félelemmel menni. Ezt nem tudom, hányszor kéne elkiabálnom. Nem lehet. Isten elé oda lehet menni, szabadon, Uram, itt vagyok a bűnömmel, leteszem. És ahogy leteszed, már könnyű vagy. Oda megyek, hogy van háladásom, odaadok neked mindent, és már nem félek. A szentélybe nem vihetek be félelmet. A szentélybe minden félelemtől már a kapuban, az ajtóban meg kell, hogy szabaduljál. A szentélybe nem lehet bemenni. Gibeonita vagy, hogyha te félelemmel imádkozol. Jaj, Uram, jaj, ez nem ima, ez gibeonita. Fölveszed az ócska cipődet, ócska ruhád, Uram, én olyan messzire jöttem, ilyen családba születtem, meg az apám ilyen volt. Ne legyél gibeonita, ez félelem, és Istent akarod megetetni? Bocsánatok, ez a szóért. Istent akarod megszíteni, sajnáljon, hogy megusszad. Isten sajnálatból nem fog a te életedet megmenteni. Isten nem sajnál, ő szerető, kegyelmes Isten. Ismered a tulajdonságát. Nem ember, akit be lehet dumálni, hogy sajnáljátok, én olyan szegény vagyok, és akkor megúsztam. Sajnáljatok, hogy nem tudom kifizetni a kölcsöneimet, mai magyar divat, és sajnál mindenkit. Nem fogok félni, nem félek. Isten rendezi a dolgaimat. Félelemmel Isten elé nem lehet menni, a szentélybe nem lehet bemenni, de még Istennek tényleg az a kegyelme a gibeonitáknál, amit olvastam. Nem baj, nem haltál meg. Mert mégiscsak engem kerestél. Ha félelmedbe is te engem kerestél. Nem kell meghalnod, de azon kívül, hogy vered a fát apróra, hűvös halomba, hogy hordod a vizet, ezen kívül semmire nem tudok használni. A félelemben levő keresztényt Isten nem tudja használni, csak favágása és vízhordása. Ez is csodaszép, kisegítő munka. De most az a hívő életet, hogy vágod az aprófát másoknak, és te nem mehetsz Isten elé. Az a hívő életet, hogy mind a szamár hordod a vizet, de te sose iszol belőle, és sose jutsz az oltárhoz. Én azt hiszem, változtatni kellene. Változtatni kellene, és őszintén Isten elé menni. Uram, én félelemből. Félelemből imádkoztam, félelemből olvasom a Bibliát, hogy mit üzen. Félelemből beszélek a másik emberrel. Félelemből várom a bizonságot, hogy visszaigazolást kapjak, hogy ha én ezt teszem, Isten hogy válaszol? Még pogány játékok. Viszem a kis ajándékot a hegy aljába az Istennek, ő meg visszahoz nekem mást. Általában nem szokott sikerülni a görögöknél, de azért a pogány szokás megmarad. Félelemből. Én úgy gondolom, ismételjük meg ezeket a szavakat. Félelemből se közösség, se Isten elé menetel nincs, favágás van. Favágó gyülekezetek vágják a fát hűvös halomba, csinálják, teszik, veszik, de nincs szellemi élet. Most már talán érted, hogy miért nincs gyülekezetben élet és tűz és láng és ima és áldás és sok minden? Isten szerintről beszélek. Mert a fát vágják. Ennyi jutott nekik. Mert a félelem tartja össze őket. Félelemnek az összetartás annyi változatosságban van. Sok ember azért hívő, mert én nem akarok olyan lenni, mint a világ. Mert látja a világnak a helyzetét, és fél, hogy olyan lesz. Hát akkor én egy külön kasztba beiratkozom, bekeresztelkedem, bemerítkezem, fölteszem a kezem, stb. Én félek a világtól, mert tudom, mi a vége. Én hallottam Istenről, ezt a világot megítéli, kipucolok onnét. Én ide tartozom. Hány ilyen keresztényt ismersz? Vagy te is voltál ilyen? Nem akarok olyan lenni, mint ők. Sőt, ennek jön a fokozata, én még különb is vagyok, mint ezek. Már a számat is tépem, hogy Isten, hát te is látod. Hát én jó ember vagyok, vágom a fát, hordom a vizet, és hát én üdvözlök. Nem üdvözlősz. Csúnya dolog kimondani, nem károsztatok. Amíg nem születtél újjá, addig csak a lehetőség az üdvösség. Amíg a gibeonitából nem lesz, a vízhordó favágóból levita, addig gibeonita marad. A vallás, és még nem születik újjá, addig az vallásos marad. Hiába osztogatunk neki valami címet, hogy drága testvére, majd a mennybe sétálom karomfogba, nem fog menni. Ő a félelemből lett. Gibeonita, aki meghallotta Istennek a szavát, meghallotta az utolsó ítéletet, esetleg megfenyegették proféciákkal, vagy egy jó ígéretet hallott valami bizonság által, vagy mégis az ő törvénye azért olyan jobb kereteket ad neki, mint a világ törvénytelensége. Hát ez élethívő. Gibeoniták ma is vannak. Mint mondtam, ebben a történetben az van, hogy a választott nép bemegy, van, akik szövetkeznek ellen, hogy ne foglalja helyét. Igen, minden szolgálnak van támadása, de most nem erről. A gibeonita meg tömegével ma is jön. Tömegével. Figyeld meg, amennyivel nehezebb egy társadalmi vagy egy országnak a helyzete, annál több ébredés és gyülekezet növekedése van. Jönnek a gibeoniták. Magam is megéltem jó néhány ébredést, mondjam sorban. Második világháború után én még nem éltem, de az ébredéseket ismertem. 1956-os események után, mindenki úgy értse, hogy akarja, események után jöttek ám a félős emberek. 57, 58, 59 az ébredések ideje volt. Aztán jött egy változás, akkor 60-as években volt egy magyarországi viszonylatban ébredés, aztán 70-es években megint jött egy változás, megint egy ébredés, 80-as években új gazdasági mechanizmus címén jött egy másik ébredés. Ha történik valami mozgással, félni kell, vagy új és nem értem, akkor megyek gibeonitákhoz, az én inkább hívő leszek, mint részt vegyek abban, amíg a világban van. Mert tudom azt, hogy nem jó úton megy a világ. Hát akkor most besorolok. Az ébredéseknek sokszor gibeonita gyökere van. A félelem ébredései ezek. A félelem okozta tömeg összecsődülések. A tömeg összecsődülések a félelem miatt történnek. És amikor megnéznék nagyobb gyülekezeteket, a csorda szellem az, ami uralkodik. A csordának meg van egy szokása. Amikor jön az eső, összebújik és egymást melegíti. Vajon milyen eső, vihar és egyéb hozta össze a gyülekezeteket, a közösségeket? Nem akarok ilyet. És Isten se akar szó szerint. Isten azt akarja, hogy a gibeonita legyen már vérelevite. Isten azt akarja, hogy ne a félelem miatt legyen valaki hívő. Ne hazudja azt, hogy a tied vagyok. Mert ez hazugság, amit tettek a gibeoniták, és sokszor nagyon sok hazugságot láttam én már, bemerítés szintjén kellett újra bemutatkozni valódi értelemben. Nagyon sok föltett kezet teszek, hogy tied vagyok, Uram, mert már nagyon, nagyon kergette hátulról a börtön, és volt olyan is egy ilyen deikversünk, hogy a börtönbe kellett volna már bemennie, de inkább Istenhez rohant, lehet, hogy azóta becsukták, mert nincs közöttünk. De sok ilyen rohanó volt, hogy jaj, én megtérek, és akkor nem lesz semmi bajom. Lesz. De nem félelemből kell megtérni, hanem engedelmességből. És Isten törvényei a világ minden területén és minden működésében érvényes. Gibeonitákkal kapcsolatosan azért mégis olvasnék én egy másik történetet, amely szintén számukra figyelmezhető. Sámuel második könyvének a 21. fejezetéből olvasom. Lőn pedig nagy éhség Dávidnak idejével 3 eszendeig egymás után is megkeresi emiatt Dávid az urat, és mond az úr, Saulért és az ő vérszopó háznépért van ez. mivel hogy megölte a gibeonitákat. És hadd legyen ez üzenet nekünk. Nem csak az az üzenet, hogy utána hívatta a király a gibeonitákat, és a gibeoniták, mint egy utalomból felakaszthattak 7 ember Saulnak a leszármazottjai közül, a bűnelkövető elrettentő üldetése családi szinten, hanem maga az ítélet azért volt éhség Dávidnak idejében 3 egész esztendeig, mert a gibeonitákat Saul megölte. Azokat, akik hazugság által lehettek vízfordók, favágók a templom szolgálatba. Ott, bent Jeruzsálemben. És ez legyen figyelmeztetés. Mi olyan sokszor kimondjuk, ez egy ilyen ista, meg olyan történelmi egyházból van, jött, megy, mit csinál. Meg az embernek a hite az csak kamu. Meg mit tudom én, hisz, de füstöl a feje a cigarettától, meg kömes borszagú. És itt van, de tudom, hogy csak félelméből van. Tudom, hogy gibeonita. Mi kiírtjuk a gibeonitákat. Lehet, hogy kegyetlen dolgot mondok, de sok-sok reformáció és sok-sok ébredés kérdésénél föl kell tennem a kérdést. Nem abból lett új, hogy megölted a gibeonitát? Én külön vagyok. Nem abból lett egy neoprotestáns, hogy a protestánsot úgy, ahogy van, kinyírtam? Nem úgy lettem protestáns, hogy a katolikust kinyírtottam? Szellemi értelemben és a magam gyilkos gondolataival ez csak egy katolikus. Ez csak egy református, evangélikus, ne stb. Nem öltük meg a gibeonitákat. Nem ezért van ma a gyülekezetekben csend és éhség. Mert Isten helyett ítélt Saul. Mert Isten helyett a vér, az ítélet, az élet. Mert Isten helyett mi voltunk istenek. Hogy elítéltük azokat az embereket, akik tényleg félelmükből ma katolikusok és mondják az akármiüket. Félelmükben éppen ilyen is, olyan is a protestáns egyházban ott vannak, és elmennek tényleg úgy a templomba, hogy félelemből. És mi leírjuk, mert mi karizmatikusok vagyunk, mert mi neók vagyunk, meg új keresztények, meg egyébek. Nem lesz ebből éhség valamikor. Nem lesz ez fordítva, ugyanúgy ítélet, mint Saul idejében, te pontosan a Dávid idejében. Isten azt mondja, na jó, vissza az egész, ezért büntetek. És pont az fogja az ítéletet végrehajtani, akiket ki akart írtani Saul. A gibeoniták Saulnak a leszármazottait kapták a lehetőséget, hogy akasszanak föl 7. Isteni teljessége 7 száma. Nem annak a következménye, a rekatolicizálás folyik. Nem annak a következménye, hogy kiirtottuk szellemben, lélekbe azokat, akik tényleg érdekből, üzletből, tudattalanul félelmükbe lettek keresztények. Nem ezért? Elgondoltatható kérdés. De saját kérdésbe is vissza kell jönni. Nem azért vagy éhes, mert megítélted a másik embert, hogy ő csak ilyen. De én már öreg keresztény vagyok, meg már nekem van tudásom, látásom, stb. Stb. Nem az ítélkezés, a sauli szellemiség miatt vagy éhes ma, hogy nincs ennivaló, hogy nincs. Nem ezért éhes ma a kereszténység, mert egymást ölte meg, és egymáson túl a gibeoniták, akik félelmből jöttek volna, de én megöltem. Sauli szellemiség. Bizony, sokszor voltunk már gyilkosok az ítélkezésünkkel. Ez a kárhoztatás egyik foka. Amikor azt mondtam, ilyen Isten, meg olyan Pista, és a gibeonitát megöltem. Nem mondtam azt, hogy Istenem, te vezesd el az igazságra. Nem mondtam azt, hogy gibeonita ugyan, és faordás, és vízhordása van ítélve. Te szabaddál, hogy ő is legyen levitat, ő is legyen a családpapja, ő is legyen szolgáló te házadban. Nem fordítva kellett volna. Nem fordítva kellett volna, hogy imádkozunk érte. Nem fordítva kellett volna, hogy Uram, látod, hogy őt vágja a fát, és nem megy előre az élete, hogy a gibeonitából legyen más, a hazugságból legyen őszinte életátadás. Legyen teljes engedelmesség Isten irányába. Nem mi vagyunk bűnösök a társunknál például, a családunkon belül, mert ő ilyen. A gibeonitát nem mi nyírjuk ki, és utána éhség. éhség. És az ítélet itt, ebben a történetben a hét embert mégis pontosan akarakasztották föl. Aztán tehát egyszerre heten pusztulának el, és az aratás első napjában, az árparatás kezdetén ölettek meg. Számomra egy is mond valamit. Az árparatás az az ünnep, amelyik Peszach, az első sengék. Amikor elkezdődik az ünnepi kör, amikor Isten ígéretei elkezdődnek, akkor van ítélet azokon, akik megítélték a gibeonitákat, akik leszármazottjai Saulnak, leszármazottjai, aki Isten helyett Istent játszott. Nem ez örömhír is, amikor ítélet van, amikor heten lógnak, amikor az ítélkezőket Isten azt mondja, na most, akit megítéltél, az fog elítélni téged. Nem azt jelenti, hogy árpa ideje van, ébredés ideje van. Nem azt jelenti, hogy Isten most kezd el valami újat. De azért nem mindegy, hogy Dávid vagyok, nem mindegy, hogy Saul vagyok, az sem mindegy, hogy én lógok-e a fán. Hogy hordozom azt az átkot, amit a Saul nemzetségének kellett az életével megfizetni, amit nekem meg kell fizetnem az elődeim miatt. Mit hordozik a sauli szellemiségből, az ítélkezésből? Mert Isten mindig is igazságot ad. Isten mindig is megítél. Ne ítélj, hogy ne ítélhess. Ne ítélj. Ne ítélj meg a gibeonitát. És ha most közénk is jönnek bármikor, vagy találkozol gibeonitával, ne mondd, hogy én Izrael vagyok. Ne mondd azt, hogy én külön vagyok. Hanem tedd össze a kezedet. Imádkozz, hogy legyen látása. Mert ha Isten megengedte, hogy hordja a vizet és vágja a fát, nem engedte meg, hogy meghalljon, mert szerető, hűséges, kegyelmes Isten minden emberhez, akkor te ne tedd, ne ítéld el a testvéredet, hanem imádkozz érte, mert a látást a Szent Szellem által Isten adja neki, és nem te, de ha te adsz neki, föntöröl egy látást, hogy kicsoda, akkor te Saul vagy, ne ítéld meg, hanem könyörögj azért az emberért, és könyörülj azért, hogy legyen látása, hogy a hív élete elindult félelemből, de nem a mennybe vezet. Legyen látásod abban is, ebben a pillanatban nekem nincs más lehetősége, mint könyörögni, hogy Uram, köszönöm, hogy nem ölted meg a gibeonitát, mert még tud dönteni. És akkor a vízhordóból, falágóból, ott a szentélybe is akár szolgálhat. Személyesen is le lehetne bontani, akár bűnbánatban is. Kit néztem én gibeonitának, és kit kaszáltam le? Kit? És csodálkozom, hogy éhes vagy. Csodálkozó. Csodálkozó ítél Isten vele általa. Mondjak példát. Amikor a protestantizmusnak egyes ágai lefele, bocsánat, a időben visszafele gyilkolta, szellemben, lélekben moskolta a többieket, megölt embertömegeket. És az most visszafele ítél. Ma már rekatolizáció folyik. Sőt, a misztérium vallások ma karizmatikus szinten úgy működnek, hogy borzalom. Mert elítéltük. Mert nem hagytuk Isten kezébe a döntést, az ő királyi és isteni mi voltjában beleszóltunk és átvettük az ítélkezési jogkört, mint Saul tette. Nem azt mondtam, hogy el kell fogadni a gibeonitát, hanem azt, hogy nem a te dolgod, hanem a te dolgod, hogy könyörögj és bizonyság legyen előtte. Mert a gibeonita pont a te bizonyságod miatt esett félelembe, hogy Isten veled van. De neked akkor tovább kell lépned, hogy ne a félelem miatt, hanem háladással, örömmel léphessen be a szentélybe egyszer. Hogy eljuthasson ahhoz a kapuig, ahol már félelem nincs. Mert egy mondat tényleg, Isten előtt nincs félelem. Bármennyire szeretnék az Ótestamentum Istenét elválasztani a Új Szövetség szerető Istenétől, egész teológiák épültek erre, és egészen fertőzött az egész kereszténység ettől. Nincs kegyetlen Isten, de van kegyetlen ember, aki a gibeonitás soli módon megöli. És Isten ilyenkor ítél. Megengedi az úgymond visszacsapást. Megengedi, hogy szembesüljünk azzal, hogy gyilkosok vagyunk. Valóban én úgy érzem, ez is része egy csendes napoknak. Soha nem tudjuk ki jön. De mégis, tegyük fel azt a kérdést, amit Júdásnak tett föl Jesua. Barátom, miért jöttél? Tegyük föl. Ha Jesua azt mondta a Júdásról, aki tudta, akiről tudta, hogy mit fog tenni, azt mondta, hogy barátom, te tudod-e azt mondani a Gibeonitának, barátom, miért jöttél? És tudsz-e válaszolni? Lehet, hogy a félelem hozott. De itt nem az a válasz, hogy a félelmedet hogy lehet föloldani. Itt azért jöttünk ma össze, hogy a félelem takarodjon. És annak egyetlen módja van. Be kell lépni. Jesuva ma se uralma alá. Át kell adnod az életed. És Krisztus testébe be kell jönnöd. Csak ott nincs félelem. És ha Krisztus testébe mész, akkor mehetsz a szentélybe. Mert félelemmel nem mehetsz, de félelem nélkül mindig a szentélybe lehetsz bármikor. Ne szeresd a Gibeonitát úgy, hogy nincs diszkrimináció, meg toleráns vagy, hanem tudjad, mi az, hogy könyörögni másik emberért. Tudjad, mi az, hogy bizonságtevő, hogy te hálát adhatsz, hogy bemehetsz a szentélybe, mert egy levita vagy, de legyen ez válasz valakinek, hogy a félelemtől megszabaduljon, megszűnjön a félelem az életébe. Mert a félelem megszűnésével egy új országban, új királyságban, Krisztus testében van. Én szeretném, hogyha most ezeken a csendes napjainkon erről beszélnénk. Nem a félelmeink, hogy jaj Isten, mi lesz holnap, még ebbe is bevonjuk Isten nevét, ugye? Hanem arról, nem fogok félni, és nem bedumálom magamnak, megetetem magam, megvallom és egyebek, hanem azt mondom, Uram, nincs mitől félni. A te kezedbe, benned. Hát ki az, aki téged tud bántani? Én meg benned vagyok. Te, én bennem. Hát ki az, aki? A világ első számú legnagyobb hatalma, ő, aki minden hatalom az ő. Én benne vagyok. Hát ki érhet el? Mi érhet el? De jó lenne, sokan megélnék. És nem félelemből lennének hívők. És nem félelemből lennének ott mellettünk. És nem félelemből szenvednék favágóként végig az életüket. És olvasnák a Bibliát, mint favágók. És imádkoznak, mint favágók. És élik a hívő életet, mint favágók. A monoton vágjuk a fát. Isten életet akar adni, és hálaadó, boldog életet, hogy úgy menjünk ő elé. Hálaadással mindig. Én úgy gondolom, hogy több feladat van. Először is rendezünk el. Uram, én őt Gibeonitának néztem, és a Saul bennem megmozdult, nyisz, én voltam. Én mondtam az éles nyelvemmel, hogy ő csak ilyen. Én vagyok az, aki nem csak egyszer, hanem rendszeresen azt mondja, hogy na, azok a izék, a Gibeonitákat én nyírom. Tudsz-e könyörögni a Gibeonitáért? De előtte tudsz-e bocsánatot kérni Istentől, hogy Uram, helyetted ítéltem. Tudsz-e? Mert a kettő összefügg. Bocsánatkérés, ami átmegy egy könyörgésért. Átmegy, hogy egyszer közben járóim legyen, mikor vele együtt vagy. Amikor már Krisztus testében vagy, ott már közben járhatsz érte. Marad a bocsánatkérő ima, és marad a könyörgés a Gibeonitáért. És ha valaki Saulként kardot emel, gyilkol, legyél testvér a Gibeonitának. Még mielőtt Isten ítél, legyél. Ne bántsd a vallásos embert, ha félelmébe érkezik, de ne is rögzítsd lesz az állapotát. Törekedjél, hogy a félelem meneküljön tőlünk. A félelem pedig akkor menekül el tőled, ha te nem félsz, és bizonság vagy másoknak. Az életeddel, a szavaddal Egyáltalán a krisztusi tulajdonságokat látják-e rajtunk, ez a kérdés.